Egy vajdasági szerb a csepeli gyilkossági ügy gyanúsítottja, a férfi azt állítja, Árkán katonája volt. Ausztriáig üldözték az embercsempészt a magyar rendőrök, hamarosan nemzetközi csapatokat vetnek be. Derültséget kiváltó javaslat, a román oktatási miniszter minden nap elénekeltetné a himnuszt az iskolákban. És a világörökség része lehet, a csíksomlyói pünkösdi búcsúról az UNESCO bizottsága dönt majd. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Délszláv rablógyilkos félkatonai szervezet tagja volt az a férfi, aki augusztusban a csepeli erdőben elásott holtestekre felhívta a rendőrség figyelmét. Dragán Bájics szülei nyilatkoztak az MTI Hírcentrum munkatársának. Azt mondták, ha igazak a hírek, akkor inkább nem is akarják többé látni a fiúkat. A férfi volt szerbiai börtönben, de már Magyarországon és Görögországban is elítélték. A délszláv háború idején 17 évesen szökött el otthonról, hogy csatlakozzon szerb szabadcsapatokhoz. Itthon akkor bukott le, amikor kiszabadult az az élve ellásott erdélyi fiatalember, akinek a bankszámláját kifosztották.
Az élve ellásott erdélyi fiatalember szabadulása után elfogott szerb férfi az első kihallgatásán azt mondta, a délszláv háborúban tagja volt Árkán Tigriseinek, a leghírhedtebb szerb szabadcsapatnak. Árkánék a jugoszláv néphadsereg után nyomultak be a horvát területekre. Kínozták, verték és gyilkolták a lakosságot. Brutális kegyetlenséggel dúlták fel a magyar lakta erdőt, környékét is. Az etnikai tisztogatáson kívül csak egy céljuk volt, kirabolni a lakosságot.
Voltak egyes emberek, akik átjöttek annak, akik ide jöttek ütőlük harcolni, ezek az Árkánok, Kimi, aki mégiscsak ember is volt köztük, aki megmondta, hogy nekik meg volt ígérve, hogy itten vagyont kapnak. És valójában jobban ezek a gazdagabb emberek lettek is agyonverve.
A csepeli gyilkosságok egyik gyanúsítottja 17 évesen szökött meg otthonról, hogy csatlakozzon a szerb szabadcsapatokhoz. Szüleinek azt mondta, Boszniába megy harcolni, de a bácsföldvári házaspár azt sem zárja ki, hogy Árkán Tigriseihez csapódott. Apja szerint nem volt agresszív természetű, de az tény, hogy a hírhedt csetnik vajda Drázsa Mihajlovics arcképét tetováltatta a szíve fölé. Sosem viselkedett erőszakosan velem sem, mondja Mirko Bájics. Nem tudom, mi történt vele és mi változtatta meg. De aki ilyenre képes, legyen akár a fiam, életfogytiglanit érdemel. Dragán Bájics édesapja súlyos cukorbeteg, és édesanyja is rég hallott felőle. 2007 szilveszterén szökött meg a nagybecskereki börtönből. Akkor beszéltünk vele utoljára telefonon, meséli Dragán Bájics édesanyja. Tudtam, éreztem, hogy meg fog szökni. Másnap erről hivatalosan is értesítettek, azóta semmit sem hallottunk felőle. Azt gondoltam, hogy már nem is él, hogy valaki eltette lábalól. Dragán Bájicsnak 15 éves kora óta folyamatosan vannak rendőrségi ügyei. Volt már magyar és görög börtönben is, így a szerben kívül ezt a két nyelvet is jól beszéli. Szüleit még nem értesítették fiúk letartóztatásáról, de a szerb rendőrség már elfogató parancsot adott ki a jelenleg magyar fogságban levő férfi ellen. A 4 augusztus elején megtalált holttestet azóta sem tudták azonosítani. Az ügynek 7 gyanúsítottja van, közülük 4-en, köztük Bájics is, előzetesben várják a nyomozás befejezését.
És most érkezett a hír, hogy újabb gyanúsítottat fogtak el a csepeli erdőben elásott emberek ügyéhez kapcsolódó gyilkossági ügyben Ausztriában. A szerb kormány visszavonta a rehabilitálásról szóló törvényjavaslatát, mivel több szerb párt is jelezte, hogy nem szavazza meg. A Vajdasági Magyar Szövetség több ponton is kérte a tervezett módosítását. Kérték például, hogy a törvényből töröljék azt a rendelkezést, amely szerint mindazok, akik részt vettek a II. Világháborúban valamilyen harci alakulatban, és akiket a háború után megöltek, nincs joguk a rehabilitációra, függetlenül attól, hogy követtek el bűnt vagy sem. A magyar képviselők számára az is elfogadható, hogy a törvényben továbbra is létezik a kollektív felelősség elve. Varga László parlamenti képviselő elmondta, hogy mivel a vagyon visszaszármaztatásáról szóló törvénytervezet is hasonlóképpen rendelkezik a kollektív felelősség elvéről, ennek módosítását is indítványozta a VMS.
Ennek a törlését javasoltuk, mert ez közvetlen módon a kollektív bűnösség elvének a tovább élését jelentette volna ebben a jogszabályban. A törvény világosan mondja ki, hogy a kollektív bűnösség elve az egy elfogadhatatlan elv, olyan elv, amely 2011-ben nem kell, hogy létezzen a szerbiai jogrendben.
Ausztriában fogtak el magyar rendőrök egy szerb embercsempészt és a vele tartó határsértőket. Az M5-ös autópályán pedig egy 15 menekültet szállító buszt tartóztattak fel. A magyar határhoz közeli Szabadkán egy temetőben pakisztáni és líbiai menekültek várnak arra, hogy átjussanak a magyar határon. Az ilyen esetek miatt Ausztria és Magyarország napokon belül osztrák-magyar mobilcsoportokat vett be a magyar utakon. A tervek szerint rövidesen a szerbeket is bevonják a nemzetközi akcióba.
Ez az egyik szabadkai temető, a magyar határtól alig 10 kilométerre, tele líbiai és pakisztáni menekültekkel, akik azt mondják, csak arra várnak, hogy a megfelelő pillanatban átszökjenek a zöld határon. Ez a pakisztáni férfi arról beszél, hogy az otthoni háborúnál és szegénységnél ez a bizonytalan, menekülő életmód is jobb. A múlt héten egyetlen éjszaka alatt 53 határsértőt és 4 embercsempészt kaptak el a Csongrád megyei rendőrök. A határrendészeti szolgálat vezetője szerint az elfogások nagy száma az ellenőrzés hatékonyságát is igazolja.
Minden egyes statisztikai mutatóban emelkedést regisztráltunk, hogyha január 1 és augusztus 31 közötti időszakot vesszük alapul, ami talán a legfontosabb. A illegális migráció tekintetében 15%-os ez az emelkedés.
A határsértők legnagyobb részét az ország keleti és délkeleti részén, a Schengeni zóna határain keresik és találják meg. De legutóbb az M5-ös autópályán Kecskemét előtt is lefüleltek egy szerb embercsempészt, aki 15 pakisztáni és afgán illegális bevándorlót vitt a kisbuszával Budapest felé. Nem sokkal előtte pedig osztrák területen Nikelsdorfnál fogtak el a magyar rendőrök egy szintén szerb embercsempészt és 4 török migránst. Éppen ott, ahol a múlt héten elfogadták az embercsempészet elleni fellépésről szóló osztrák-magyar intézkedés csomagot. Ez azt is jelenti például, hogy az osztrák és magyar kollégákból álló mobilcsoportok útközben az országutakon is átvizsgálhatják a járműveket, mondja a budapesti osztrák rendőratasé. Az a cél, hogy már Magyarországon megállítsák az illegális határsértőket, hogy azok már el se juthassanak az osztrák határig. Magyarország és Ausztria segítséget kért az Uniótól a magyar-szerb határon zajló embercsempészet miatt. Az EU-ba tavaly több mint 100 000 illegális bevándorló érkezett, többségük Görögország tengeri határain keresztül, emiatt már a görögök schengeni tagságának felfüggesztése is felmerült.
Hirdetőtáblát ajándékozott a magyar orvosképzésért demonstráló civil szervezet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek. Ezen az új oktatási törvény egyik cikkelye szerepel. Ezt szegte meg ugyanis szerintük az intézmény azáltal, hogy megtagadta a szervezeti önállósulást a magyar tagozattól. Az egyetem viszont ugyanerre a törvényre hivatkozva tovább rontotta a magyar oktatók arányát. A Marosvásárhelyi orvosin a diákságnak csaknem a fele, az oktatóknak viszont alig egy negyede magyar.
Csak nem egy hónapja demonstrálnak műtős ruhában Marosvásárhelyen a Magyar Orvosi és Gyógyszerész Képzésért Egyesület tagjai. Most azt a törvénycikkeit hozták el, hirdető táblára festve az Orvosi Egyetemnek, amely előírja egy önálló magyar tagozat létesítését. Az intézmény szenátusának román többsége ugyanis az egyetemi kártában felülbírálta ezt a törvénycikkeit.
Nem leírja, hogy a multikulturális egyetemeket hogy kell szervezni.
Az oktatási törvény nyugdíjazási előírásai hátrányosan érintik az oktató hiánnyal küzdő magyar tagozatot. Ezt az egyetem azzal tetézte, hogy még óraadókként sem hajlandó tovább foglalkoztatni a nyugdíjba küldött tanárokat, ha nincs legalább 5 doktoranduszuk. Sokak szerint szándékosan lehetetlenítik el a magyar orvos képzést.
Az utóbbi időben nem lehetett új tanárőket alkalmazni, illetve nem léphettek elő magasabb fokozatra azok se, akik már gyakorlatilag ezt a feltételt teljesítették.
Az egyetem vezetői sem az ajándékozókkal, sem az újságírókkal nem álltak szóba.
Felkértük a diákságot, hogy ülősztrájkol induljon az októberi oktatás, és jelenleg 200-an jelentkeztek interneten, még telefonon.
Miután az őrzőszolgálat kihívta a rendőrséget, a demonstrálók maguktól elhagyták az egyetem udvarát. Az intézmény szenátusának magyar oktatói újabb közleményben kérték fel a közösség politikai érdekképviseletét, segítsen megakadályozni a magyar orvosképzés elsorvasztását.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerint a Marosvásárhelyi Egyetemnek is be kell tartania az érvényben lévő oktatási törvényt, amely szerint a multikulturális egyetemeken önálló tagozatoknak kell létrejönniük az oktatás nyelve szerint, így a román mellett magyar tagozatnak is. Az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége pedig követeli az önálló magyar főtanszék létrehozását, és felszólítja az RMDS-t, ha ez nem történik meg, lépjen ki a tanügyi törvényt felrúgó román kormányból. Kötelezővé tenni a himnusz éneklést a romániai iskolákban az oktatási miniszter. A tárcavezető a bukaresti nemzeti stadion avatója után döntött így, ugyanis Traian Băsescu államfő elégedetlen volt a jelenlévők teljesítményével, szerinte ugyanis hamisan énekeltek. A mindennapos himnusz éneklés ötlete a székelyföldi iskolaigazgatók körében derültséget váltott ki, és nem támogatják a kezdeményezést.
Előtt így indult minden tanítási nap Romániában. Azóta azonban nem csak a himnusz, hanem ez a gyakorlat is változott. Idén a legtöbb romániai iskolában újra himnusz énekléssel kezdődött az év. A tanintézmények többségében heti rendszerességgel éneklik a nemzeti himnuszt. A székelyföldi iskolaigazgatók nagy része ellenzi a tanügyminiszter javaslatát.
Pár évvel ezelőtt is felröppentek ilyen hírek, aztán mégsem lett kötelező, én úgy gondolom, hogy ez ismét csak egy próbálkozás volt.
A tanulók sem örülnek az ötletnek.
Szerintem ez azért van, hogy próbál elrománosítani minket, itt székelyföldi magyarokat. Nem tartom jónak, de szerintem kötelező lesz, és elég rossz ez olyan minden napot úgy kezdeni a román himnuszt énekelni.
A tanügyminiszter szerint a himnusz éneklés a hazaszeretet érzését erősíteni a diákokban.
Önellátóvá válnak a romániai iskolák, a tanintézmények maguk fizetik a számláikat, és az esetleges kiadásokról is szabadon dönthetnek majd. A rezsiköltségeket az iskola alapterülete alapján számolják ki, egyéb kiadásokra pedig a diákok létszáma után kapnak egy keretösszeget.
Ebben a nagyváradi iskolában mostanáig csak leolvasták a villany, gáz, illetve fűtés órát, az önkormányzat pedig fizetett. Jövő tanévtől azonban már nem csak bejelentési kötelezettségük lesz az oktatási intézményeknek. A tavaly októberben elfogadott új tanügyi törvény szerint a 2012/13-as tanévtől úgynevezett kvótarendszer lép életbe. Gyermeklétszám szerint határozzák meg az összeget, amiből az iskolának gazdálkodnia kell. Az iskolák vezetői vegyes érzelmekkel fogadták az új rendszert. Van, aki attól tart, a kapott összeg nem fedezi majd a kiadásokat.
Az elmúlt évben ellenőrizték azt, hogy milyen a vízfogyasztás, az áramfogyasztás az iskolában, és értesüléseim szerint ennél jóval kevesebbet fognak jóvá hagyni elkölthető összeként. Ha ezt így határozzák meg, akkor nyilvánvalóan megnehezíti a mindennapjainkat.
Mások abban bíznak, hogy így szabadabban dönthetnek majd a költségvetésükről.
Mindenképpen pozitív a döntés, figyelembe véve az, hogy minden intézmény a saját költségvetését fel tudja építeni, és tudja a prioritásait.
Az önkormányzat azt mondja, az új rendszer azért jobb, mert eddig központi költségvetésből határozták meg, mire költheti az összeget a tanintézet. Ezt most ők maguk tehetik meg. Van lehetőség takarékoskodásra, vagy az összegek átcsoportosítására is.
Az mindenképpen egy kikötés lesz, hogy az iskola mindennapjait és tevékenységét gazdagító rendezvényre vagy kiadásra lehet költeni ezt az összeget, és nem olyan kiadásokra, amelyeket nem tudnak megalapozni.
A kiutalt összegeket a tanulók számának függvényében számolják majd ki. A kisebbségi iskolák azonban nem lesznek hátrányban emiatt. Az új törvénytervezet ugyanis lehetővé teszi, hogy a nemzeti kisebbségű iskolák nagyobb fejkvótában részesüljenek.
Elkészült a horvát EU csatlakozási szerződés szövege, így már elküldhetik a dokumentumot az uniós intézményeknek és a tagállamoknak. A még 2005-ben elkezdett horvát csatlakozási tárgyalásokat június és egyben a magyar EU elnökség utolsó napján sikerült lezárni. A lengyel elnökség így készen kapta a megállapodás politikai tartalmát, és a legutóbbi brüsszeli egyeztetésen sikerült véglegesíteni a szerződés angol nyelvű szövegét. A dokumentumot véleményeznie kell az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek. Az unió részéről a végleges igent a tagállami kormányokat képviselő tanácsnak kell kimondania. A szerződést ezután a tervek szerint idén decemberben lehet aláírni Horvátországgal. Emellett meg is kell erősítenie a dokumentumot mind a 27 tagállamnak, valamint Horvátországnak is. A legtöbb erdélyi településen befejeződött a népszámlálási biztosok toborzása. A kiválasztottaknak kétnapos csoportos képzésen kell részt venniük. Ezeket szeptember utolsó heteiben tartják, a jelentkezőket a polgármesteri hivatalok értesítik. A képzések és a kiosztott anyagok jellemzően román nyelvűek, ezért a valós esélyegyenlőség és a kétnyelvűség érdekében a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet lefordította magyarra a népszámlálási személyzet tankönyvét. A kiadvány az összes fontos tudnivalót tartalmazza, egyben tankönyvként is szolgál a képzésekre. Fontos, hogy mindenki vállalja magyarságát. Ez az egyik szlogenje a szeptember 15-én induló népszámlálási kampánynak a Vajdaságban. 16 településen lesz magyar megfigyelő a népszámlálási bizottságok mellett. Hozzájuk lehet fordulni, ha valaki valamilyen visszásságot észlel. A legutóbbi népszámláláskor 293 ezer volt a magyarok száma, ami az ország lakosságának 4%-a, de ez becslések szerint akár 50 ezerrel is csökkenhetett. A magyarság száma főleg a politikai érdekérvényesítés szempontjából fontos, vagyis csak akkor védhetők a nemzeti közösség jogai, ha a népszámláláson vállalja saját értékeit.
Ez egy ilyen oda-vissza történet, tehát a vajdasági magyar politikának annál jelentősebb lesz a politikai befolyása, minél nagyobb közösség áll mögötte, és azt gondolom, hogy a közösségnek az érdeke is az, hogy a nagyobb számmal befolyásosabb politikai szervezete legyen.
A magyar államfő felesége szerint tiszteletre méltó az a tenni akarás, amelyel a vajdasági magyar közösség küzd a megmaradásért. Schmidtné Makrai Katalin kétnapos vajdasági körútján azt mondta, ebben a törekvésben számíthatnak az anyaország támogatására.
Makrai Katalin különkérése volt, hogy látogatása során a vajdasági magyarság központi helyei mellett kisebb településekre is ellátogasson. Zombori körútja után a Bácskos útfalvi napsugáróvoda legkisebbjeivel ismerkedett meg.
Vajdaság vonatkozásában, ugye mi vagyunk az egyedüliek, Bácskosútfalván működik egyedül református óvoda, ami azt jelenti, hogy az egyháznak az oktatásban lévő szerepét már ilyen formában fel van vállalva.
A köztársasági elnök felesége Újvidéken folytatta körútját. Azt mondta, azért jött a határon túlra, elsőként a Vajdaságba, mert úgy érzi, hogy az itteni magyarságnak van a legnagyobb szüksége az összetartozás és a szeretet erejére.
Érezzük azt, hogy gondolunk rájuk és törődünk velük, hiszen ők még nincsenek Európai Unióban, azt is tudom, hogy milyen nehéz időszakokat érnek meg, azt is tudom, hogy milyen szívfájdalmakat még nem sikerült megoldani, és fájó sebeket nem sikerült begyógyítani.
Schmidt Pálné virágot helyezett el a Futaki úti temetőben, annál a keresztnél, ahol már 20 éve minden esztendőben megemlékeznek az 1944-45-ben kivégzett ártatlan magyar áldozatokról, és ahova méltó emlékművet szeretnének emelni a délvidéki magyarok. Az államfő hitvese tavaly vállalt védnökséget az emléktorony építése fölött.
Ezért tartom én ezt rendkívül fontosnak, hogyha már az első Újvidéki útján ide látogat, akkor nyilván, hogy buzgón fogja szorgalmazni ennek az emléktoronynak a fölépítését.
A tervek szerint Katalin asszony jövőre a kárpátaljai, felvidéki, illetve erdélyi magyar közösségeket is felkeresi.
Készül a középtávú 2011 és 2016 közötti időszakra szóló vajdasági magyar médiastratégia. A szakmai vitára bocsátott tervezett céljai között szerepel a Vajdaság egész területén fogható 24 órás közszolgálati rádió és televízió adás elindítása is. Ezt Simon Zita, a Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási ügyekkel foglalkozó tanácsosa mondta. A médiastratégia véglegesítéséről néhány héten belül szakmai konferenciát tartanak. A dokumentum megállapítja, hogy miközben a vajdasági magyar írott és elektronikus sajtónak gazdag, több évtizedes hagyományai vannak, most a pénztelenség és a kilátástalanság jellemzőre hiány van jól képzett újságírókból és szakemberekből. A fejlesztési terveket várhatóan október közepén nyújtják be a Magyar Nemzeti Tanácshoz. Az UNESCO szellemi világörökségének listájára kerülhet a csíksomlyói búcsú az Országos Szellemi Örökség Bizottság jelölése után. Ez pedig fokozottabb védelmet és méltó elismerést is jelentene. A csíksomlyói pünkösdi búcsú a magyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepévé vált. Minden évben csaknem 500 000 zarándokolnak el oda.
Csíkba gyerekkoromban hallottam, hogy a zarándoklás a sosincs rossz idő, megfennebb gyenge ember.
Időjárástól függetlenül 100 000 zarándokolnak Pünkösszombatján a csíksomlyói búcsúra. A székelyek 1567-ben kezdődő fogadalmi zarándoklata 2 évtizede a magyar nemzet legjelentősebb búcsúja. Az UNESCO szellemi világörökségére jelölését a Kegyhely Ferences őrzői és Kelemen Hunor kulturális miniszter kezdeményezte.
A csíksomlyói pünkösdi búcsú az elnyeri ilyen szempontból is azt az elismerést, amelyet régen megérdemel. Egy fokozott védettséget jelent, bekerül egy olyan mediatikus körbe, amely kiemeli most már, hadd mondjam, azt a Kárpát-medencei szorításból és európai világszinten ismerté válik ez a nagyon fontos zarándoklat.
Egyik legrangosabb egyházi elismerésként Csíksomlyó 2005 óta az Európai Mária Kegyhelyek hálózatában Romániát is képviseli. A Szellemi Világörökség cím elnyerése Csíkszeredának is megtiszteltetést jelent.
Egy ilyen titulus megtiszteltetés és kiváltság. Azt gondolom, hogy a csíksomlyói búcsú és a búcsújáró hely kiérdemelte ezt a státuszt, és megtiszteltetés számunkra, hogy a román kormány illetékesei ezzel foglalkoznak.
Csíksomlyó több évszázadon át lokális jelentőségű búcsújáró hely volt. Vonzás körzete kezdetben csak a Székelyföld katolikus részére és a moldvai csángóságra terjedt ki, de a 20. században ez a kör kiszélesedett, és 1989 után magyar nemzeti kegyhelyi, sőt az európai katolicizmus egyik jelentős kegyhelyivé vált. Az UNESCO szakbizottságának döntése akár 2 évbe is telhet.
Új sportág mutatkozik be a ma kezdődött nemzeti vágtán. A fogadhajtók az úgynevezett bigával versenyeznek majd. A kocsit kifejezetten erre az alkalomra tervezték a többszörös világbajnok fogadhajtó Lázár fivérek. A nemzeti vágtán 72 település lovasai versenyeznek majd a 10 millió forintos fődíjért.
A lovassportok Forma 1-es versenykocsiját építették meg az idei nemzeti vágtára. A bigával már fogadhajtó versenyeket is lehet rendezni a hősök terén. A többszörös fogadhajtó világbajnok Lázár fivérek tervezték a szkítai és római harci kocsik mintájára.
Az ókori olimpiákon már volt hasonló verseny, és ők tudtak valamit, mert olyan kocsit találtak ki ezekre a versenyekre, amik igen-igen stabilak.
Mindössze 150 kilósak az új kocsik, ezért rendkívül gyorsak. Mélyen van a súlypontjuk, itt szinte felboríthatatlanok.
Ezeken a kocsikon már tárcsafék van.
A szerdán kezdődött nemzeti vágtán versenyeznek velük először. Ha beválnak, új sportág születhet Magyarországon.
50 kamionnal hozunk ide, mint egy 1300 tonna talajt.
72 településről csak nem 1000 versenyző és 500 ló érkezik az idei nemzeti vágtára.
Az autómentes nappal közösen van szervezve, tulajdonképpen Budapesten most csak gyalogosan kerékpárral és lóháton lehet közlekedni, végig a Lánchíd Budai hídfőjétől egészen a Hungária körútig.
A lovasok 500 méter hosszú pályán versenyeznek majd, 2,5 kört kell megtenniük. Vasárnapig csak nem 30 000 látogatóra számítanak. A rendezvényen a magyar lovas hagyományokat kívánják megőrizni, illetve népszerűsíteni a hazai lovas és lósportot.
Budapesten kezdődött a Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemzetközi koncertkörútja. A 140 tagú kórust még januárban hívta meg a belga házelnök az Európai Parlamentbe, miután egy fellépésen hallotta zenélni az erdélyi együttest. A Gyermekhangok Európáért címre keresztelt út során a fiatalok fellépnek még Pozsonyban, Bécsben, Brüsszelben és Münchenben is.
Egy utolsó próba, bepakolás a bőröndbe, és búcsú anyutól, aputól. Már kedden sűrű volt a programja a Szentegyházi Gyermekfilharmóniának. A 140 tagú együttes a következő 10 napban európai nagyvárosokban mutatja be a védjegyének számító hangzásvilágát.
Na, jó Isten segéljen meg, vigyázzatok, jó? Vigyázzatok magatokra.
Az uniós koncertturné első állomására a Kossuth térre 10 óra zögykörödés után érkezett a Szentegyházi külön buszok sora. Fáradtságnak nyomát sem láttuk, inkább kíváncsiság jellemezte az ifjú művészeket, akik közül többen is először jártak a magyar fővárosban.
Még sosem jártam itt, de szerintem nagyon szép minden.
Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy most eljutok Brüsszelbe,
meg Budapestre.
Igen, fejesz át a parlament, az nagyon szép.
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertjére Schmidt Pál köztársasági elnök és Kövér László az országgyűlés elnöke is kíváncsi volt.
Amit ti csináltok, az egyszerűen egy csoda. Egy csoda, hogy idestova több mint 90 éve szüleitek, nagyszüleitek, dédszüleiteken keresztül őrzitek a magyar hagyományokat.
Az a töretlen bája, amivel ezt csinálják, ez mindenképpen érdemes arra, hogy itt a parlament előtt a közönség meghallgassa őket.
A fennállása alatt 3000 erdélyi iskolás hagyományápolását felvállaló Szentegyházi Gyermekfilharmónia egyébként rendhagyó felállással járja be Európát. A brüsszeli parlamentbe is ellátogató kórus tagjai ugyanis két felvidéki, két délvidéki, két kárpátaljai és két anyaországi kórus taggal kiegészülve képviseltetik a magyarságot.
20 óra 20-kor a közbeszédben Szántó Georgina várja önöket. Szia, milyen témákkal foglalkoztok ma este?
Jó estét kívánok, szervusz! Egyesek szerint pezsgést hozhat a hazai bankrendszerben a devizahitelesek előtörlesztési lehetősége, mások szerint megingathatja azt. Minder Istvánt, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének szóvivőjét kérdezzük. Aztán a miniszterelnök kamatplafont szabna és az uzsora bűncselekmények szigorúbb elbírálását javasolja. Vendégünk dr. Bátki Pál ügyvéd. És mától a nagy közönség számára is hozzáférhetőek Jacqueline Kennedy megrázóan őszinte visszaemlékezései. A stúdióban Magyarics Tamás Amerika szakértő. És végül a dél-szerbiai Bácsföldváron született a Csepeli gyilkosság sorozat feltételezett tettese. Helyszíni riportunkban megszólalnak a kegyetlen bűncselekmény elkövetésével vádolt 38 éves Dragan Bajics szülei.
Köszönjük szépen, most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Egy vajdasági szerb a csepeli gyilkossági ügy gyanúsítottja, a férfi azt állítja, Árkán katonája volt. Ausztriáig üldözték az embercsempészt a magyar rendőrök, hamarosan nemzetközi csapatokat vetnek be. Derültséget kiváltó javaslat, a román oktatási miniszter minden nap elénekeltetni a himnuszt az iskolákban. És a világörökség része lehet, a csíksomlyói pünkösdi búcsúról az UNESCO bizottsága dönt majd. Mi pedig 8-kor még nemzeti krónikával várjuk önöket, szép estét addig is, viszontlátásra!